Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Régi rádiósként azt mondom, most kapcsoljuk Pozsonyt. A Pozsonyból pedig Tehet Péter fog beszélni. Ő tudós ember, aki mostanában Bécsben kutató munkát végez, jeles geopolitikai és Európa politikai szakértő. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Pozsonyban vagy, és ez a Szlovákia mostanában elég gyakran szerepel az egész világ sajtóban, ugyanolyan oknál fogva lassan, mint ahogy Magyarország szerepelt az elmúlt években, tudnélik az első embere Magyarországnak, egy ilyen vihart kavaró személyiség. És Fico, a szlovák első ember, az utóbbi időben, mintha kopírozná, de lehet, hogy teljesen függetlenül, de egyfajta Orbáni figura, de nem biztos, hogy tartalmilag is az. Ha most az első kérdésem Ficóra vonatkozik, ezzel nem bántalak meg, és nem bántom meg azokat, akik Szlovákiához százszor jobban értenek, mint én?
Nem, meg szerintem talán Robert Ficót se bántod meg, hogyha Orbán Viktorhoz hasonlítod, mert ő azért többször ezt kijelentette, hogy neki egyfajta példaképe az, ahogy Orbán átlakította Magyarországot. Az más kérdés, hogy Fico ezt nem tudja azért Szlovákiával megcsinálni. Egyrészt nincsen alkotmányozó többsége a parlamentben, tehát igazából nem tudja azért az alkotmányt a saját kényekedve szerint átírni. Koalícióban kormányoz, még hogyha a koalíciós társa is egészen problémamentesek, főleg a nacionalista párt, de azért egy koalíciós kormány az mindig egyfajta korlátot jelent, és Szlovákiában azért még elég erős az ellenzék, illetőleg a civil szféra, a sajtó is, tehát mondjuk a nyomtatott sajtó a napilapok piacán is azért még egy jelentős erőt képvisel. Tehát Fico valóban talán ahogy már volt kétszer kormányfő, a mostani ciklusában érezhetően a legkeményebb, különösképpen a korrupció elleni harc felszámolásában, mert neki inkább nem a kultúrharca fontos, hanem az, hogy a körülötte lévő korrupciós ügyeket ne vizsgálják tovább. Tehát ebben ő nagyon kemény, a kulturális intézményeket úgymond átengedte a nacionalistáknak, és ők ott kitombolják magukat, de azért van tüntetés, tehát a szlovák ellenzék az tavaly is gyakorlatilag majdnem minden héten tüntetett, egyébként pont ma is van egy tüntetés, ugye a Benes dekrétumok kapcsán, ez magyar szervezésben, de amúgy szlovák politikusok is támogatják, tehát azért van egy erős nyomás Ficón, és Fico azért tehát nem volt képes egy olyan hatalmat képíteni, mint Orbán, és talán intellektuálisan sincs azon a szinten, hogy ő ezt megtegye. Fico inkább arról szól, ő tényleg inkább egy maffia államról szól, nincs mögötte a nagy ideológia. Egyébként tegyük hozzá, hogy hivatalosan Fico magát baloldalinak tartja, éppen ezért a pártja nem is csatlakozott a patriótákhoz, hiába kedveli Orbán Viktort, meg ezt a szuverenista gondolkodásmódot, ők továbbra is függetlenek maradtak az Európai Parlamentben, mert magukat valamilyen okból kifolyólag baloldalinak érzik.
Egy mellékútra terelem a beszélgetés, utána visszatérnék a lényegi Fico ügyhöz, de hogy te, aki Európát nagyon széles látókörrel elemzed, vajon a mostani időkben nem azok az úgymond legsikeresebb politikai vezetők, akik líderként egyfajta, most egy csúnya szót mondok, bár ugyanazt jelenti, mint a líder, Führerként tudják eladni magukat saját országukban, és a nemzetközi porondon, ugye Trumptól kezdve Putyinon át, Erdoganig, Orbánig, bezárólag, de bizonyos tekintetben, és biztos, hogy megsértődne, hogyha ebbe a csoportba sorolnám Macront, tehát vagy Meloni asszonyt, mindegyik más, de az, hogy tudnak valamiféle olyan benyomást kelteni, hogy karizmatikusak, és tudnak tömeghatást kiváltani. Na most nem a Fico, Orbán, Erdogan féléknek van itt az évad a egész Európában is, mint ahogy Amerikában?
Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy önmagában a politikához hozzátartozik, hogy van egy karizmatikus ember. Tehát hogy egy Konrad Adenauer vagy egy Bruno Kreisky is karizmatikus volt, tehát vagy egy Helmut Kohl is karizmatikus volt. Tehát önmagában ez még nem probléma. Inkább az a probléma, hogy valóban, minthogyha most inkább csak az illiberális oldalon lehetne látni karizmatikusnak számító vezéregyéniségeket, a velük szemben álló oldal pedig eléggé erőtlen, hiszen Ursula von der Leyenről vagy Kaja Kallasról hát még a legjobb jó indulattal se lehetne azt mondani, hogy különösebben karizmatikus emberek. Orbán esetében ezt lehet mondani, hiszen azért mégiscsak sokan szavaznak rá. Ficónál már azért kérdéses, már azért ő nem annyira népszerű, a pártja kevesebb, mint 20%-on áll már csak a közvéleménykutatásokban, de azt tény is, hogy ahogy mondtad, igazából a liberális oldalon talán Macron az egyetlen, aki valamilyen értelemben karizmával bír, bár egyébként Franciaországban ő hihetetlenül népszerűtlen, tehát hogyha tudna újra indulni, akkor bizonyosan nem lenne újra elnök, de önmagában a politikában az, hogy van egyfajta vezér, egy karizmatikus ember, az azért nem idegen, mondom, egy Adenauer, egy De Gaulle, egy Bruno Kreisky, az osztrákoknál ők is karizmatikus emberek voltak, vagy mondjuk egy Václav Havel, még egykoron Csehszlovákiában, majd a cseheknél szintén egy karizmatikus ember volt, és ma talán ezek hiányoznak a liberális oldalon.
A korábbi időszakok általad felsorolt vezetői, mi nyugodtan hozzátehetnéd De Gaulle-t is, ugye a francia nagy elnököt.
Különösképpen,
de azok az emberek egy másik időzónában, a háború utáni újjáépítésben jártak élen, és nem azzal tűntek ki, hogy egészen fantasztikus, idézőjelbetéve forradalmi baromságokat, vagy forradalmilag okos dolgokat mondtak, hanem okos dolgokat mondtak, és hozzá egy tekintélyük volt, hogy hitelesek voltak. Most pedig azáltal válnak hitelessé, hogy a propagandában sztárolni tudják őket, illetve ők maguk gondoskodnak arról, hogy sztárokká, szó szerint sztárokká váljanak, mint egy popsztár, és akármit mondhatnak, már a tartalom nem is annyira lényeges. Na most Fico esetében az, hogy ő most azt mondta, hazajövet Washingtonból, hogy szerinte az őt vendégül látó amerikai elnök Donald Trump nincs észnél. Ez egy veszedelmes ember azért, mert ki nem mondta ezt a szót, de ez volt a lényege, ez a pasas demens, ez nem tudja, hogy mit beszél. Tehát ilyeneket tudnak mondani, és ezáltal kiváltanak egy olyan hatást, ami a mai tömegeknek ellentétben az 60-as évek tömegeivel odafigyelést tudnak ezen tömegek körében kelteni. Tehát ez a Fico azért csinálja, hogy bombát robbantson, hogy önmagát fölemelje, vagy ez az egyik arca, hogy ő őszintén kimondja, amit gondol.
Hát ugye, amit leírsz, hogy itt emberek karizmatikussá tudnak válni tényleges tartalom nélkül, ez valóban ez egy ilyen posztmodern politika, ahol tényleg nem számít a tartalom, hanem egyfajta ilyen valóságsóvá változik át a politikát, és ugye nem véletlen, hogy Donald Trump ugye ő valóságsókban szerepel, tehát ő elég jól érzi, hogy hogyan lehet nagyot mondani, amire odafigyelünk, aminek esetleg akár semmi értelme nincsen, és mi mindig keresünk, hogy mi lehet mögötte az értelem, mi lehet az a nagy-nagy Trumpi gondolat, amit mi még nem értünk meg, miközben lehet, hogy egyszerűen tényleg csak annyiról szól az egész, mint egy valóság showban, hogy most még nem húzza le a nadrágját, hanem mással kelti fel a figyelmet, de lehet, hogy eljutunk majd arra a szintre is, hogy lehúzza a nadrágját, és akkor szintén két napig róla beszélünk. A Fico esetében neki egyébként néha vannak ilyen őszintességi rohamai, mondjuk nem mindig nyilvánosan teszi, de még korábban is, amikor például még ellenzékben volt, és ő vezette a korona járvány miatti lezárások ellen a tüntetéseket, akkor kiderültek olyan felvételek, ahol egyébként ő elmondja, hogy amikor ő koronavírusos volt, akkor milyen borzasztóan érezte magát. Van olyan felvétel is, ahol elég nyíltan beszél akár korrupciós ügyekről is, tehát vannak neki néha ilyen pillanatai, még ha nem is a nyilvánosságban, ezért elképzelhető, hogy valószínűleg, tehát azt, hogy találkozott Trumpal, az egészen egyértelmű, és vélhetően ezt a benyomást tette rá, hogy az amerikai elnök nem egészen normális, és ezt így négy szem közt ugye európai politikusoknak is elmondta, hiszen hogy a politikó az ilyen másodlagos forrásból értesült, hogy az európai tanácsülés előtt Fico másoknak szörnyűködött arról, hogy hát Trump nem csak egyszerűen úgymond gonosz, hanem konkrétan elmebeteg lenne. És amikor Fico ezt száfoltak, az érdekes, hogy ő nem a kijelentést száfolta, hanem csak támadta a médiát, hogy ők rossz viszonyt szeretnének Szlovákia és az USA között kialakítani, de nem mondta azt, hogy ez a kijelentés ne lett volna igaz, és amúgy Andrej Danko, aki az egyik koalíciós párt, a Nemzeti Pártnak az elnöke, ő maga szintén azt mondta, hogy a koalíción belül is Fico beszélt erről, amikor visszérkezett Floridából, hogy hát az amerikai elnöknél nem minden stimmel most már az agyában, és azt lehet érezni, hogy ezért Fico nem annyira kapaszkodik rá Trumpra, mint mondjuk Orbán, tehát például Szlovákia nem csatlakozik ehhez a úgynevezett béketanácshoz, és ezt mind Fico, mint Pellegrini államfő kifejezetten hangsúlyozta, hogy ők ebben nem akarnak részt venni.
Nyilvánvaló, hogy hallgatóink többsége rossz véleménnyel van Ficóról, és amit a Benes dekrétumok ügyében csinál, az minden magyar embert és minden jóérzésű európai embert fölháborít. De ugyanakkor éppen most láttam, hogy időközben éppen talán tegnap Párizsban járt Macronnál. És Macron azt mondta, hogy ez a Fico már nem az a régi Fico, hanem egy jobb kiadás. Ebből te érzel valamit, hogy azért, hogy amikor azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy Fico egyfajta orbánista, de Orbán nagyon nehezen tudom elképzelni mostanában, hogy két órán keresztül jó barátként beszélgessen Macronnal. Azt pedig végképp nem tudom elképzelni, hogy akár csak négy szem közt valaki előtt is azt mondaná, hogy a Trump nem normális, és Orbán nyomja éjjel-nappal az ukrán ellenes szövegeket. Ezt alig ha hiszem, hogy éjjel-nappal ukránozna a Fico. Tehát mintha egy picivel jobb, a jobbik, tehát a jó értelemben a jobbik oldalán lenne a történelemnek per pillanat Fico, mint Orbán. Tévedek?
Hát Ficónak többféle arca van, ő úgymond egy szociáldemokrata reménységként kezdte a karrierjét, ugye korábban a kommunista pártnál volt, aztán onnan részt vett annak szociáldemokratává átalakításába, és fiatalon ő az európai szociáldemokráciának egy nagy reménye volt, hogy kelet-európai, de fiatal, stb. Aztán kicsit elment nacionalista irányba, de mindig változó volt, tehát attól függően, hogy éppen kivel kormányzott, hol radikálisabb, hol mérsékeltebb volt, most azért éppen, mert a nacionalisták együtt kormányoz, enged radikális intézkedéseket. Tehát mondjuk azt, hogy a korrupció elleni harc intézményeit gyakorlatilag teljesen felszámolták, az igaz. Az, hogy a közmédiát teljesen átvették, gyakorlatilag megszüntették a régit és létrehoztak egy újat, az is igaz. Más kérdés, hogy azért még mindig a szlovák közmédia, hát fényévekre van az orbáni közmédiától, a szlovák közmédiába behívnak ellenzéki politikusokat, és azért lehet a kormányt is kritizálni, de azért tény is való, hogy kifejt egyfajta nyomást, és az is igaz, hogy a kulturális intézményekben is teljes vérengzést hajtott végre, az főleg azért, mert ez volt a Nemzeti Pártnak, tehát a nacionalistáknak a követelése. De amúgy Fico egy opportunista, tehát ő nem egy ideológiai harcos, éppen ezért számára még az országon belül is az egész kultúrharc nem olyan fontos, neki inkább ez a korrupció kérdése fontos, hogy ott nehogy őt később bármiért is elővegyék, de európai szinten is ő opportunista, Szerintem éppen ezért nem is csatlakozott a patriótákhoz. Hivatalosan ő azt mondta, hogy azért, mert ők igazából baloldaliak, de szerintem ő nyitva akar hagyni kapukat mindenfelé, és nem akar teljesen elköteleződni a Löpenék, az FPÖ, Orbánék, és ez a teljesen radikális jobboldali irányba. A Macronnal való találkozójánál, hogy Fico mennyire egy jobbik ényét mutatja, látva a szlovák belpolitikai ténykedését, az azért kérdéses. Valószínűleg azonban Macron megpróbálja őt megnyerni magának. Miért? Mert hogyha ők megnyerik maguknak valamilyen értelemben Ficót az európai ügy számára, vagy akár Ukrajna számára, akkor Orbán, még hogyha meg is nyeri a választásokat áprilisban, tényleg teljesen egyedül marad. Andrej Babis Prágában láthatóan azért nem egy nagy szövetséges Orbánnak, Babis aztán még inkább egy pragmatikus, opportunista politikus, aki bármikor újra visszamehet a liberálisok közé is, és hogyha Ficót is elvonják Orbántól, akkor tényleg ő egyedül marad a porondon, és ők azt érzik, hogy Fico Trumppal sincs olyan jóba, tehát hajlandó kritizálni. És ahogy mondta, az Ukrajna kérdésében se a radikális, tehát azért azt nem mondanám, hogy Fico mondjuk nagy ukrán párti, ugye ő maga is ugye már a háború kirobbanása után volt Moszkvában és találkozott Putyinnal, de például mondjuk Ukrajna EU-s tagságát Fico is támogatja, akár még jobban, mint mondjuk akár a magyar politikában bárki beleérte Orbánt és Magyar Pétert, tehát Fico támogatja Ukrajna EU tagságát, és ezért vélhetően az európai elit nem törődik most azzal, hogy Fico mit csinál a belpolitikában, hanem meg akarják maguknak nyerni Ficót, és akkor azzal Orbán tényleg teljesen egyedül maradna, akár a trumpizmusával, akár a putinizmusával.
Netán ő maga, Fico is valahol sejti, hogy van esély arra, hogy Orbánt menesse a magyar nép, és ebben az esetben egy új konstelláció alakulhat ki, nem csak Közép-Európában, hanem esetleg közvetetten egész Európában. Neked mi erről a véleményed, hogy tulajdonképpen a magyarországi választások az európai történelem aktuális szakaszában lényegbe vágóak?
Az biztos, hogy lényegbe vágóak, és igen, Fico vélhetően nem akarja magát teljesen Orbánhoz kötni. Ideológiailag is más, mondom, Ficónak a saját önképe az, hogy ő egy szociáldemokrata, antifasiszta, baloldali politikus. Most ez mennyire igaz, az egészen más kérdés, de neki ez az önképe, tehát ő nem akar feltétlenül jobb oldalhoz, pláne szélső jobb oldalhoz kötődni. Miért lenne neki érdeke a magyar miniszterelnököt mindenáron megvédeni? Hát inkább Szlovákia érdekei számítanak. Tehát ő nem akar úgymond Orbán utolsó szövetségese lenni, hiszen Orbánnak más szövetségese tényleg nincsen, Babistől, de nem tekinthetjük annak, és másút meg nincsenek. Hát a lengyeleknél is megtörtént a változás, stb. Tehát Ficónak nem éri meg, hogy akkor ő akkor semmiért föláldozza a saját reputációját Orbán érdekében, és az biztos, hogy sokan érzik, hogy a magyar választás az fontos, hiszen igazából Európa számára talán már csak szimbolikusan fontos, mert Orbán el van szigetelve Európában, tehát nem lehet azt látni, hogy hihetetlen sok kormánytényező lenne, aki a szövetségese, mert még ahol a régi barátai hatalomra jutnak, ott is megszűnik a barátság. Giorgia Meloni azért már nem egy akkora szövetséges Orbánnak, hiába küldte neki üdvözlő videót, azért a politikájában, pláne a külpolitikájában nem Orbánt követi. Ha most áprilisban Szlovéniában, ahol szintén választások lesznek, vagy márciusban elnézést, Janez Janša kerül hatalomra, aki ugye régebben Orbán szövetségese volt, ő is azért már eltávolodott tőle, Janša kérdezte Márti, és nagyon kinellenes. Tehát Orbán el van már most is szigetelve, de hogyha veszít, akkor az egy szimbolikus győzelem lesz az illiberalizmussal szemben, hiszen az tény és való, hogy Magyarország volt ennek a laboratórium. A Magyarországon jelent meg ez legelőször, amikor 2010-ben Orbán hatalomra került, ez még sehol nem volt Európában, nem is beszéltek erről. Orbán jelentette be ugye 14-ben a vágyát, hogy egy illiberális demokráciát építsen föl, és aztán valóban ez az eszme elterjedt Európa szerte és más pártok irányába, tehát hogyha Orbán megbukik, akkor az egy szimbolikus győzelem, úgymond, hogy a laboratóriumban nem tudják tovább folytatni, és tegyük hozzá, hogy Orbánék valóban egyfajta laboratóriumként használják Magyarországot, mert amit itt kipróbálnak, azt azért más szövetségeseik sokszor átveszik, szavak szintjén is, valamint ugye Orbán mondjuk a Matthias Corvinus kollégiummal és hasonlóval föl is épített egy olyan intézményhálózatot, amely már külföldön is, akár még Pozsonyban, de mondjuk Brüsszelben segíti a hozzá hasonló erőket. És hogyha ez megszűnik, akkor ez egy szimbolikus győzelem az illiberalizmus felett, ami azért kihathat más országokra is, de úgy egyébként a gyakorlati politikában Orbán szerintem már izolált eléggé, még akkor is, hogyha megnyerni az áprilisi választásokat.
Utolsó kérdésem, szerinted nem éppenséggel az ő legfontosabbnak gondolt barátja hatalom gyakorlása az, ami megtöri Európában az orbánizmust? Tudnélik, arra gondolok, hogy a patriótáknak a legfőbb vezetői Franciaországtól, Spanyolországon át, mondhatnám tovább a többi országot, nemhogy kiábrándultak Trumpból, hanem kimondottan úgy érzik, hogy ez a Trump közveszélyes az ő számukra azzal az úgymond amerikai nacionalizmusával. Tehát az amerikai idézőjelben téve nacionalizmus az a legfőbb ellensége az európai nacionalizmusnak, európai állami nemzeti nacionalizmusoknak. Ha ez így van, akkor Orbán minden oldalról be van kerítve valójában.
Biztos, hogy két szék közé került, egyrészt szerintem abban az értelemben is, hogy hiába néz ki úgy, hogy Trump és Putyin sok tekintetben azonost akarnak, vagy azonos karakterek, azért nem azt akarják. Az Amerikának és Oroszországnak továbbra is más a geopolitikai érdeke, és Orbán egy békehelyzetben ezt megtehette, hogy ő minden irányba megpróbál haverkodni, ugye ez az úgynevezett konnektivitás elmélete, de egy egyre inkább körvonalozódó új hidegháborúban ezt már nem teheti meg, hogy ő egyszerre Putyinnal is haverkodik, Amerikával is haverkodik, és még azon kínaiakkal is, akikkel szemben egyébként ugye Trump mindig fel akar lépni. Tehát szerintem Trump maga is azért bizonyos értelemben Orbántól távolodik. Nem véletlen, hogy Orbán nem kapta meg azt a pénzt, amit ő szeretett volna Trumptól. Putyin részéről se látom, hogy annyira Orbánt valamilyen konkrét eszközzel segíteni. Tehát igazából Orbán több szék közé került, és az látható, igen, hogy más patrióta vagy hasonló politikusok nem akarnak ebbe a sorsba kerülni, és kezdik érezni azt, hogy hát Trumpot támogatni, az még egy európai nacionalista, vagy egy német-francia nacionalista szempontból is problematikus, mert hát akkor most például álljanak ki amellett, hogy a saját országuknak 15% vámot kell fizetniük, ha Amerikába akarnak exportálni. Tehát nehéz Trumpot támogatni még európai nacionalista.
Igen. Hát akkor egyetértesz azzal a megállapításommal, amit én csak most úgy mondok, mint hogyha egy megállapítás lenne, csak az érzetem, hogy Trump gyilkolja le akaratlanul talán az európai szélső jobb oldalt, azzal a, legalábbis annak azt a tervét, hogy nemzetállami módon kell megoldani a dolgokat. Hát a trumpi politika az semmi mást nem eredményez, mint hogy az európai nacionalisták is, és az mindenki, független, hogy melyik oldalon vannak, összefogjanak, mert életveszély európai nemzetállamokra és egész Európára nézve potenciálisan, amit a Trump csinál. Nem így van?
Így van, tehát mint Trump, mint Putyin ugye összerántotta valami értelemben Európát. Ugye Putyin abban az értelemben, hogy a NATO-t, ugye még NATO bővítésre is sor került Putyinra való reakcióként. Trump pedig abban az értelemben, hogy Európa látja, hogy hát föl kell lépni Amerikával szemben, egy szuverénebb Európára van szükség. Na most ebben az esetben, hogyha patrióták kiállnak, és magukat szuverenistáknak nevezik, és elkezdik védeni az amerikai gazdaságpolitikát, hát akkor ők minden csak nem szuverenisták, még a saját nemzetállamok érdekében sem. Tehát mit fognak mondani, hogy jaj, de jó, hogy az európaiaknak, a franciáknak, németeknek, magyaroknak vámot kell fizetniük, és mi ezt támogatjuk? Hát ez már majdnem a hazárulás legalábbis nem jogi fogalmát meríteni ki. És ezért látható, hogy tényleg távolodnak el. Tehát például Marine Le Pen, ő keményen bírálta Trumpot a venezuelai akciója miatt, hogy kiállt Grönland mellett. Meloni szintén olyan, hát nem keményen bírálta, de azért nem értett egyet sok mindenben Trumpot. Tehát lehet érezni, hogy próbálnak eltávolodni, mert Trump ma már akár egy nacionalista, egy európai nacionalista számára sem a legpozitívabb szereplő, mert ő lehet, hogy ő egy amerikai nacionalista, bár ezt is megkérdőjelezem, de mondjuk lehet, hogy egy amerikai nacionalista, de miért lenne egy francia, egy olasz, egy spanyol és egy szlovák nacionalistának érdeke, hogy az amerikaiaknak több vámot fizessünk?
Igen, ez azt mutatja, hogy a látszólag rossz dolgokból is lehetnek végeredményben
ez
jó
ez
dolgok.
A dialektika.
Tessék?
Ez a dialektika.
Ja, dialektika. Na, vissza a gyerekkoromhoz. Köszönöm Eched Péternek, a Bécsben dolgozó tudósnak, aki most Pozsonyból jelentkezett. Köszönöm, viszont hallásra.
És köszönöm, szervusz, viszont hallásra.
De azért az alaptéma maradjon, nevezetesen az, hogy Európa mondjuk nagy, nagyon nagy globális kihívások, netán katonai, és elsősorban katonai kihívások esetén képes-e önmagát megvédeni? A NATO főtitkára a minap azt mondta, hogy ne ábrándozzunk. Európa nem képes katonailag megvédeni magát. Nincs más, csak az, hogy az Egyesült Államokkal együttműködjünk, és azon dolgozzunk, hogy akárki is az amerikai elnök, továbbra is észak-atlanti módon, ahogy korábban, ez az egész tömb fönnmaradjon, Európa és Amerika. Mit szól ehhez a katonai szakértő Szenes Zoltán, vezérezredes, a vezérkar volt főnöke? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy értékeli a NATO főtitkárnak ezt a
gondolatot? Hát a értékelése hasonló a felvezetőhöz, tehát igazából teljesen szakszerű volt, és hát nyilvánvaló NATO főtitkárként sok mindent nem is mondhatod volna másképp. De azért az élelkemet is, mint a mérséket atlantisták megviselt, az álmodozzanak sok tovább, Európai Unióra nem képes. Mert pont az elmúlt időszak, különösen ugye a háború kezdete, de ez elindult 2017-ben, még a Juncker alatt, ugye, amikor bizottsági elnök volt, és meghirdette ezt az Európai Védelmi Unió koncepciót, ami egy kicsit a 50-es években az Európai Védelmi Közösségre hajaz, mondjuk annál még nem olyan, mert a közös hadsereget nem tűzött ki célul, de lényeg az, hogy erősíteni kell a Európát katonai szempontból is, meg hát geopolitikailag is, mert egyébként geopolitikailag agyaglábokon áll, a katonai szempontból azt szokták mondani, az Európai Unió katonilag törpe. De ez már kezdett változni 2017-től és 2022-től meg teljesen fölgyorsult a háború után. És most, hogy a von der Leyen asszony elnyerte másodszor is a bizottság elnöki címet, meg már valami exponenciális gyorsulásban van. Ugye most tavaly márciusban fogadták el az Európai Védelmi Fehér Könyvet. Van már védelmi biztosa, tehát védelmi sűrűbiztosa az Európai Uniónak. Parlamentben már van bizottság, amelyik biztonság és védelempolitikai ügyekkel foglalkozik. Törvény van, tehát rengeteg dolog van. De azzal egyetértek, hogy hát ugye úgy is van felépítve az Európai Unió, hogyha külső támadás éri a Európát, akkor annak a katonai támadás, akkor annak a védelmi elsődlegesen a NATO hivatott. De viszont belehallgattam ugye az előző interjúba, és az teljesen igaz, amit mondott a kolléga, hogy így van, tehát az Európai Uniónak is erősíteni kell, mert hát látszik, hogy az Egyesült Államok nem olyan szövetséges, mint volt. És ugye ráadásul múlt héten pénteken este publikálták az amerikai védelmi stratégiát. Ugye tavaly megjelent novemberben talán a biztonsági stratégia, a Trumpnak a nemzeti biztonsági stratégia, most meg a védelmi stratégia, és ott is egyértelműen az amerikaiak azt szeretnék, hogyha európaiak maguk gondoskodnának a védelemről, amit ők támogatnának, és ez nyilván a nukleáris ügyekre vonatkozik elsősorban, meg hát azért bizonyos erőkkel igen, de ez a teherviselés, vagy ez a szerepvállás, amit eddig az amerikaiak csináltak Európába, ez biztos, hogy nem tartható fenn, és már vannak jelek, hogy csökkentik is, ugye NATO-ba is, törzsekbe is csökkentek létszámot, visznek el csapatokat, most legutóbb a Románia vittek el 700-t, éppen a Marosvásárhelyi tévére nyilatkoztam, és hát láttam a bejátszásokban, hogy megviselte a románok lelkét, hogy amerikaiak részben kivonulnak, mert ráadásul ők rengeteg pénzt költenek amerikai fegyverekre. Tehát azt tudom mondani, és ezzel le is zárom, hogy reális az értékelés, de szerintem Európa sokkal többet tud csinálni, és hát bízom benne, hogy ez így is lesz.
Igen, a különbség a kívülállók számára az, ebben a mostani internetes világban különösen, hogy az Egyesült Államok elnöke sót tud csinálni abból, hogy milyen a katonai ereje. Mert ugye sónak is lehet nevezni azt, ahogy az amerikaiak képesek voltak egy-két óra alatt kiemelni Venezuelából a diktátort, hazavitték, és befejeztek egy ilyen műveletet. Amikor az izraeliek csinálnak Libanonban fantasztikus dolgokat, akkor is látjuk, hogy ez aztán tényleg egy erő. De vagy, és Európa ilyen látványos bemutatókra, bemutatván azt, hogy ők milyen erősek, nem képesek, nem, nincs a vérükben, nincs a természetükhöz, nincs rá úgymond igény, ezáltal eleve gyengének látszanak, és ha gyengének mondjuk őket azért, mert az, a tévé, az internet nem mutat semmiféle erőt, csak azt látja, hogy különböző európai politikusok ígéreteket tesznek arra, hogy majd most erősebbek leszünk, de nem érzékelik, hogy ezek most közben valóban erősödnek.
Ez részben igaz, de most csak például én mondom, a TikTokot figyeli. A TikTokon rendkívül sok és több tízezer lájkoló van folyamatosan például az európai hadsereg témának. Mert ugye azáltal, hogy az Egyesült Államok, hát most a Grönland esetét mondom legfrissebben, de sok dologban egy oldalon lép, anélkül a szövetségesekkel megtárgyalja. Ez ugye magának a NATO-nak is a működés elveit megsérti. Hát ugye a 56-os nagy válság után, szuezi válság után, ugye akkor a NATO határozott, hogy a szövetség tagjainak a problémákat egymás között, ugye akkor emlékezzünk rá, akkor nem az amerikaiak, hanem a britek meg a franciák hagyták ki a szövetséget, beleértve az amerikát is, és akkor megállapodtak, hogy kérem szépen a jövőben a belső problémáinkat először a NATO-n belül beszéljük meg, és Trump ezeket nem tartja be. De visszatérve, tehát a lényeg az, hogy a kommunikáció nem olyan egyértelmű, mert zajlik egyfajta kulturális harc is, és ugye azért érzékeljük így, hogy nem annyira erős az EU, mert ugye az EU-n belül azért van demokrácia, és ugye a jobboldali szélsőséges erő, különböző országok, más-más kommunikáció van. Tehát ahhoz, hogy te lássad, hogy tud lépni az Európai Unió egésze, az nehéz találni, hogy jó eredmény legyen. De azért mondok egy példát, hogy ugye voltak a vezetékrobbantások, kábel szakítások ugye a Balti-tengeren. Hát azért tavaly ne felejtsük el, 2 hét alatt a Balti-tenger határos országok, északi NATO és Európai Uniós országok 2 hét alatt létrehoztak egy rendkívül robosztus haditengerészeti műveletet, és azóta rend van a Balti-tengeren. Az olyan típusú beavatkozások, amit ugye Izrael is tud, hát tényleg így van Izrael, high-tech, bemennek, zavarják a légvédelmet, csapásokat mérnek, ugye F-35-ös más gépekkel, vagy például Venezuela, ilyet nyilván nem tud az Európai Unió, egyrészt nem is cél, meg nem is feladat. Másrészt meg ugye ezek különlegesek. A Venezuela akció az egy fantasztikus akció, de azért azt elfelejtik mondani, hogy ezek kb. Fél éve készültek, és ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, ahhoz a hallgatólagos együttműködése kellett a venezuelai fegyveres erőknek. Tehát tulajdonképpen a Madurót ott hagyták. Meg a Madurót már kubaiak védték. Hát el tudjuk képzelni, hogy egy nemzeti vezetőt, mondjuk hogy Ukrajnában Zelenszkit, más erők, vagy más külső országok katonai védenék. Tehát ezek nem jó példák, mert ugye itt globális, tehát az amerikai globális kül- és biztonságpolitikai célok vannak. Izrael állandó létfenyegetettségben, ott ugye hogy neki nagyon kell figyelni, hogy többek között ugye Irán felől ne legyen támogatás, tehát ő is ugye preemptív megelőző, közvetlen megelőző csapásokat mér. Az Európának ilyen doktrinálisan most már az új védelmi stratégia szerint nincsenek. Az Európai Uniónak az a nagy nehézség a működésben, hogy az alapfilozófiában a haderő, a hadipar, a védelem kérdés, ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak. És nem tudnak előre haladni egyhangú döntések nélkül. És ezért van megbénulva, és ezért mondják, hogy agyaglábokon, geopolitikai agyaglábokon van, mert a külpolitikában is hiába már külpolitikai tanácson ki a főképviselő alelnök vezet. Hát akkor van döntés, ha mindenki megszavazza. És ha vannak olyan nemzetek, országok, nem akarják megszavazni, akkor igazából nincs is döntés, hanem akkor csak van egy nyilatkozat. Tehát ezért van ez a benyomás, amiről beszél, de ha mélyebben nézzük, hát nagyon sok dolog van. Tehát ugye most mondom egy másik példát, ugye igaz egy is késéssel, de tavaly decemberre elérték a 2 millió darabos lőszergyártási képességet, és az jó 2-2,5 ott megvalósult. A hadipar szépen, hogy a Rheinmetall, amik az egyik zászlós hajó, most azon ki, hogy 36%-os hasznot hozott, tehát a Rheinmetall a háború alatti időszakban 30 valamelyik helyről most fönn van a 11. helyen a globális listán. Az európai hadipari cégek benne vannak a top 100-ba, mondjuk a top 10-ben csak francia, de a következő 10-20 között ott vannak a németek, a britek, más hadipari cégek is, tehát igazából történik sok minden, csak ugye ez nem nincs olyan látványos jelenség, mint amiről beszélt.
Ahogy ön mondta, azért nincsenek benne, mert az egész, amiben elhelyezkednek, az nem egy olyasfajta, hogy így mondjam, szisztéma, mint egy félig nemzetállam, félig föderáció, az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban az elnöknek a hatásköre ilyen kérdésekben rendkívüli. Európában az a fajta döntéshozatali rendszer nemzetközi politikában, pláne katonapolitikában nem létezhet. Na most ez juttatja az eszembe azt a fontos kérdést, hogy ön el tudja azt képzelni, hogy az amerikaiak tulajdonképpen építették jellegűen rombolják az európai politikai elitet szavakban, hogy felébresszék őket, és elképzelhető az is, hogy Rutte is ezt csinálja, tehát provokálja, hogy Európa merjen egyedül összefogni, mert ha nem fog össze, akkor szét, szabályosan katonai vereséget is tud szenvedni. Tehát tulajdonképpen ezek az első megközelítésben, első olvasatban romboló nyilatkozatok és romboló erők, tegyük föl, hogy konkrétan én Trumpot romboló erőnek gondolom, végeredményben hasznosak európai szempontból.
Lehet, hogy hasznosak, de nem célra vezetőek. Tehát én ezt a feltevést, hogy szándékosan provokálnak, én sem tudom elfogadni, mert ha valóságosan szövetségi alapon akarnak fellépni, akkor az van, mondjuk vegyük egy másik példát, ugye tavaly júliusban a Trump a maga stílusával, de végülis békésen átverte a döntést, hogy 5%-ra kell emelni a védelmi költségvetést, ugye 3,5 katonai célokra, 1,5% az egyéb ilyen kritikus infrastruktúra, hadipar, stb. Célokra, akkor, amikor a hidegháború alatt a legmagasabb NATO költségvetés, ami közös megállapodás alapján volt, az 3% volt. De az tulajdonképpen úgy elé tudta érni, hogy megmaradt a szövetségesi egység és kohézió. Jó, hát körbeudvarolták, de nem volt látványos konfliktus, vagy látványos probléma. Viták voltak, de az része a demokráciának, de nem volt ilyen. Most az a probléma, hogy persze a cél az jó, az Európának többet kéne csinálni, de hát azt tudjuk, hogy nem szeretik Európát. Hát a Trump már az első ciklus alatt megmondta, hogy utálja az EU-t. De ez visszamegyek szegény Kissinger, azt mondta, hogy kit hívjak én fel, amikor létrejött az Európai Unió elnöki pozíció, mert mi nem, mert az Európai Unió az nem egy állam, hát az Egyesült Államokban a haderő, stb. Az ott van a szövetségi kormány, az elnök a főparancsnok, és az ő kezében van. Hát nálunk az Európai Unió Európa elnökének nincs főparancsnoki jogosítványa. Azért nem is lesz, mindig szoktam mondani a diákoknak, hogy nem figyelhetik, hogy mit mondnak a politikusok, vagy időnként fölmerül, hogy legyen a közös hadsereg, ugye a miniszterelnök még többször elmondta, legyen közös hadsereg, csak mondom, ki fogja vezetni, ki fog parancsot adni.
Na tehát akkor most hova lyukadtunk ki?
Lyukadtunk ki, hogy tulajdonképpen, amit a Trump itt összetrampol ebbe az ügybe, azzal átmozdítja a holdpontokon az Európai Uniót, és ugye most megint a heti hír talán, hogy az európai 5 plusz a hollandok elindulnak, a kétsebességes Európa, elindulnak egy integrációs irányba. Tehát magyarul arról van szó, hogy ha gyorsan kell dönteni, akkor csak azok tudnak dönteni, és ennek a szervezeti megoldás az ad-hoc koalíció, de nem olyan széles kör, ami jelenleg van, 21 tagja van ennek az ATO koalíciónak az Ukrajnával kapcsolatban, hanem szűkebb körben, és akkor ők pikpak megcsinálják a döntést. És akkor így után eldöntik, hogy akkor ezt folytassák így, vagy legyen egy új szervezeti, hát az oroszok azt követik, legyen egy új európai biztonsági architektúra. És akkor csinálnak egy új, nem tudom én, brüsszeli szerződést, vagy egy új hazavárosi szerződést, tehát valami olyasmit, ami döntési sebességet és az action-t, az akciót lehetővé teszi. Mert jelenleg a konszenzusos döntéshozatal nem teszi ezt lehetővé. Még akkor se, amikor egyébként meg lenne az erő vagy a képesség.
Na jó, de hát akkor akárhogyan nevezhetjük, és akármi lehet a motivációja Trumpnak, Trump jelenség nélkül az, amit ön most elmondott, az nem lenne aktuális. Nem tudnánk erről beszélni, hogy ez most már aktuális, mert éppenséggel így vagy úgy egyszerre lehet nevezni egy építő jellegű, nem kész akarva építő jelleg európai szempontból, és egy európai szempontból romboló erőnek ugyanazt a szemét, Donald Trumpot, és ugyanazt a kormányt, az amerikai kormányt. Azt, amit ő csinál Grönland kapcsán, azt, amit csinálni készül esetleg Iránnal szemben, Kubával szemben, és amit csinált Venezuelával szemben, az mindenképpen aktivizál, mozgósít valamilyen formában, lelki fizikailag Európában. Hát ez európai történelmi perspektívába helyezve a végén lehet, hogy nagyon jól fog kijönni.
Hát én ebben nem hiszek, mert ugye közben az igaz, ha csak európai szempontból nézzük, de globálisan nézzük, a világrendet meg közben teljesen meggyengíti. Hát ugye 33 ENSZ szervezet, 33 szervezetet lépett ki az ENSZ-ben. Majd másik 33 szervezetből, nemzetközi szervezetből. Most ugye már, miután volt ez a fantasztikus beszéd a kanadai miniszterelnöknek Davosban, ugye most már a középhatalma kezdnek összefogni. Most ugye ma reggel látom, hogy ugye meg van sértődve, hogy a kanadai miniszterelnök csinált egy üzletet Kínával, és mindjárt bejelentett, hogy akkor jó, akkor nem lesz közös hoki, mert ugye egy bajnokságon a két ország között. Tehát magyarul nincs egységes nyugat, és ennek a jelei már korábban megvolt, nem emlékszem, 2019-ben volt a moszkvai biztonságpolitikai konferencián, ott az összes orosz elődöm arról beszélt, hogy úgynevezett egységes nyugat.
Igen,
magyarul de... a nyugati világrendet meg gyengíti. És ha megnézzük az új biztonsági, bocsánat, a védelmi stratégiájukat, hát nincs már ilyen, mint a korábbi stratégiákban, még az első Trumpi nemzetbiztonsági és katonai stratégia, hogy revizionista nagyhatalmak elleni harc, Oroszország, Kína, hát nincs már ilyen. Oroszország az jelenleg, az ő a stratégia megfogadása szerint az egy kelet-európai fenyegetés jelent, európaiak oldják meg, kész. Kínával barátságot építünk, csak egyet nem engedünk meg, hogy erősebb legyen, mint mi. És az egyetlen katonai céljuk, hogy globálisan ilyen sebészi operációkat tudjanak csinálni, mint amiről most beszéltünk Venezuela. De hol van már a két és fél háború elmélet, vagy a másfél háború elmélet? Hát magyarul teljesen alárendelte magát a védelempolitikai katonai területen is annak a trumpista politikának, hogy én vagyok a legnagyobb. És akkor még egy utolsó példát mondok, hogy itt van a béketanács. Ugye? A béketanács az egy ENSZ biztonsági tanács határozata alapján létrejött szervezet, ugye a gázai békehez kapcsolódik, amit tavaly november 17-én 28.03-as ENSZ biztonsági tanács hagyta jóvá, amit az amerikaiak terjesztettek el, és benne van a 20 pontos terv. Na most hallottunk Davosba tőle, hogy ez ENSZ szervezet? Nem, azt hallottuk, hogy hát ez még lehet egy ENSZ is, meg lehet, hogy leváltjuk az ENSZ-t is, stb. De közben ez egy ENSZ konstrukció, és ugye ahhoz, hogy gyorsabban tudjon működni, nagyon helyesen, ahhoz elkezdte, hogy gyűjti a pénzt. Mert egyébként az ENSZ csak júliusban várt költségvetést, addig semmit nem tudom csinálni. Tehát azt akarom mondani, hogy persze van egy csomó előnye, tehát a védelmi költségvetés ügyekben, mert teljesen igazán a főtitkárnak, a Rüttének, hogy a déliek nem kötöttek volna 2%-ot, és már tavaly elérte a NATO összes tagállama.
Mármint, hogy Olaszország, Spanyolország nem költött volna, egy Görögország, és most belekényszerült abba, hogy sokkal többet költsön. Így van. De hallotta, ugye, hogy a... Igen?
Azt akartam mondani, hogy végigvizsgáltam, én valamelyik tanulmányban beleírtam, hát az olaszok 27-re tervezték. A portugálok nem is terveztek 2%-ot. Azt mondta a miniszterelnök, mert ugye teljesen más geopolitikai földrajzi helyzet vannak, hogy mi, hát miért költsük ez nekünk, messze van nekünk, nem az a dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogyha véletlenül Amerikába át kéne hozni csapat, hogy biztosítsuk a tengeri összeköttetést. Ami megint van igazság. Azt akarom mondani, hogy a politikának, ennek a Trump politika nagyon sok eredménye van, csak több kár csinál, mi hasznot.
De felmérhető most, hogy több kár, az, hogy most ebben a pillanatban számszerűsítjük, akkor több kárt csinál, mint amennyi hasznot. Akár belpolitikailag, akár nemzetközi politikailag, ez nyilvánvaló. De nem tudjuk a holnapot, és nem tudjuk, hogy ebből de, mi lesz. Mert
vannak,
amiket...
De ezzel nem értek egyet, vannak tapasztalatok, de NATO 77 éve szervezett. Tehát majd nézzük meg, hát 5%, még egyszer mondom, hidegháború alatt a top 78-ban volt alatt, 3% volt a követelmény. Na most el tudjuk kérdezni, hogy az Egyesült Államok is 3,6 föld GDP-re, neki föl kéne vinni, hogy ez most jelenleg 960 milliárd. Neki is föl kéne vinni 1700-ra, és kiszámolták, hogyha ezt fölemelik, akkor abban a pillanatban 4 billióval, tehát 4000 milliárdra megnöveli az egyébként is 120%-os államadósságot. Az Egyesült Államokban is ezzel a Trumpi politika ellen, most vagy jóval valamelyik nap a szenátus a törvényt, ja, angol törvényt, hogy NATO Unity Protection Law, vagy Act, ami azt jelenti, hogy a NATO egységét meg kell őrizni törvény, hogy nehogy véletlenül katonai erővel Grönlandot bevegye. Bár ugye nagyon okosan odavitték a dánoknak a szövetségét, egy csomó erőt, tehát most már bonyolultabb. A katonai vezetés, a különlegesség nem is csináltak, mert az első intézkedésre az úgynevezett inváziós tervet. Tehát azt akarom mondani, hogy Amerikában is vannak még a hagyományos konzervatív republikás körében, akik ugye régi értékeket vallanak, ott is van ellenállás. Tehát ezeket a célokat, amiről mi beszélünk is jó indulattal, ezeket el lehetne érni kevésbé konfrontatívabb, mert jelenleg konfrontatív, nem csak show, már jó párt nagy showman az amerikai elnök, de konfrontatív. És megsértődnek az emberek. Hát azt mondani a britekre, hogy amikor már Larry Herceg is belépett, azt mondom, hogy nem hősesse harcolnak, az 450 katonát veszítettek Afganisztánban. És akkor a brit hercegnek kell is többek között száfolni, mert kétszer volt kint Afganisztánban helikopter pilótaként, meg fedélzeti harcosként. Hát szóval így nem lehet nemzetközi politikát csinálni, mert a politikához is kell bizalom, meg jelenleg gesztusok. Most lezárva, de egyébként abszolút egyetértek, hogy ez Európának jót tesz.
Na, mert hát ezt akarom, én is így gondolom, hogy hát persze, én nekem minden bevallom, és lehet, hogy emiatt sokaknak az ellenszenvét váltom ki. Én egy nagyon káros embernek gondolom, mint embert, az amerikai elnököt. De mindazt, amit ő és az ő egészen szemtelen munkatársai csinálnak, azzal, hogy meggyűlöltetik magukat egész Európában, azzal ők eredményét tekintve Európát összerázzák, eredményét tekintve. Mindaz, amiket ön elmondott, azokból lehet leszűrni valami egészen horror szenáriót, és én meg azt mondom, hogy örüljünk. Örüljünk annak, hogy ez az ember ennyire hülye dolgokat csinál, ennyi hülyeségeket beszél.
Én azt elismerem, de nem örüljünk.
Miért ne?
Mert szétveri a nyugatot.
Most de hát nem veri szét, mert éppenséggel a nyugatot egybe, ma Grönland, India és Törökország és a NATO tagállamok nagyjából egységesen bizalmatlanok az Egyesült Államokkal szemben, és ez tulajdonképpen azt mondja, hogy nekünk magunk erejére kell támaszkodnunk, és nem lehet már bíznunk abban, hogy Amerika majd megvéd bennünket. Akkor mi így vagy mi a tudományunk, a technológiánk, a gazdaságunk önálló erővel elkezd egy új fejezetet. Mert,
igen,
mert
a világ problémái, csomó probléma az közös, tehát nem lehet külön-külön kezelni.
De hát rákényszerült a világ erre. A Kína az egy külön áll. A Kína az egy külön sarok. Amerika egy külön sarok, legyen Európa is egy külön sarok.
Nem csak a Kínáról beszélek. Környezetvédelem, ezt nem lehet elszigetelten csinálni. A technológiai fejlődés kívánsa, de ezt nem lehet elszigetelten csinálni. Millió dolgot nem lehet elszigetelten csinálni. Az Európa most rákényszerül, de nem ez a normális, hát összefogás lenne a normális út.
De az emberek nem szeretik az összefogást, ezt lehet látni. Hát a Magyarországon belül is lehet látni, hogy az emberek összefogást nem akarnak. Olyan összefogást akarnak, amiben a túlélés érdekében fogunk össze. Európa hát összefogása szélsőjobbról baloldalig akkor van meg, hogyha úgy érzi mindenki, hogy ha Amerika ezt csinálja, akkor mi életveszélyben vagyunk.
Jó, de meg kell látjuk, hogy meddig bírja Egyesült Államok. És hát csak mondom, én napi szinten figyelem meg ön is az amerikai politikát. Ugye most a Minnesota-ba a nem időközi, hanem két kieső pótlás, a demokraták kerültek hatalommal. Tehát most először van egyensúly a két párt között az állami parlamentnek.
Ez is a Trumpnak köszönhető?
De nem normál. Hát azt mondom, persze Trumpnak köszönhető, mert viszi ezt a szörnyű politikát, de a lényeg, hogy megosztja az Egyesült Államokat is, megosztja a szövetségeket is, és szembeáll az Európai Unióval, és megosztja az Európai Uniót is, mert azok az országok, hát benne van az amerikai nemzeti biztonsági stratégiában, akik ugyan egy trumpista politikát visznek, azok barátaink. Tehát megosztja az Európát is. És a megosztás a mai világban a globális kívásokkal szemben nem jó út. Mert arra csak ráfizet az emberiség.
Igen, ez is így van. Most egyértelmű mindaz, amit ön mond, de mégis valahol az motoszkál bennem, hogy egy ilyen angol úgy meg, hogy disruption, tehát ilyen szétverő. Tehát gyakorlatilag egy ilyen újjáépítést tud akaratlanul előidézni a világ többi részén egy olyan ember és egy olyan csapat, amelyik a világ többi részét lenézi. Állandóan szemtelenkedik a világ többi részével, és elképesztően gyűlöletet tud maga ellen kreálni egy veszedelemként spontán módon, ezért aztán a francia szélsőjobboldaltól, az olasz szélsőjobboldalig, a baloldalig, az egész most már egyformán kezdi Trumpot ellenszenvvel és félelemmel figyelni, és a grönlandi esetben Európa győzött, nem Amerika győzött. Az európaiak tulajdonképpen elérték azt, hogy békés megoldás szülessen.
Így van, teljesen egyetértek.
De ez a Trumpnak köszönhető, mert annyira felháborító dolgokat csinált, hogy Európának nem volt más választása, mint hogy kiálljon.
Hát meg kellett nézni az amerikai tőzsdét is. Hát zuhantak az árak októberi szintre.
Na,
és amikor bejelentette a Davosba, hogy akkor visszalép, akkor már pontosan tudta a tőzsde helyzetet. Tehát igazából, de az Európa állította meg, hát azért nem felejtsük el, nem volt rá szükség, de hát azért készültek három erős forgatókönyvvel. És az egyik ugye ez az úgynevezett Európai Uniós ötösszék, tehát amikor a kereskedelmi, tehát hogy kívül támadás éri gazdaságra az Európai Uniót, akkor radikális eszközökkel kell és mechanizmus kell életbe léptetni. Ez így van, tehát ez egy európai győzelem, teljesen egyetértek. De még egyszer mondom, a módszer az nem jó. Az nagyon sok kárral jár, rombolással jár, és elveszi a figyelmet a nagy problémák megoldására.
De hát a forradalmaknak is ez a jellegzetességük. Minden forradalom az óriási kárral jár, de például a Kádár rendszer nem tudott volna kialakulni, ha nincs az, ami történt 56-ban. A Kádár rendszer egy megreformálta az egész kommunista világon belüli helyzetet. De annak az volt az ára, hogy legyen egy véres forradalom. Ez csak úgy eszembe jutott most, mint magyar emberként, de lehet, hogy durva példa. Csak akartam ezzel érzékeltetni, hogy sokszor ezek
a történelmi léptékben mennyire vitt előre.
Tessék?
1917 bolsevik forradalom mennyire vitt előre?
Az sem ennyire sem.
Na de forradalomnak ez a természete.
Igen. Rombolás, aztán újjáépítés.
A világban, azért a globalizációt megnézzük, a globalizációt három tényező csoportra mérjük. A gazdaság, az most is megy előre. Ami nem megy előre, a politikai, meg nem megy előre a kulturális, mert elvágják az embereket, hogy kommunikáljanak. Tehát, de ez nem jó, még egyszer mondom, mert ki tudja, mi lesz a Földön, már úgy értem, hogy a világ.
Ez egy nagy kockázat, egy úgymond amerikai szóval, tehát a Trump szavával üzleti kockázat.
De az amerikai népnek vagy az emberiségnek nem üzlet.
Nem, az emberiségnek nem az. De minden esetre ugye nem haragszik, hogy állandóan önt is provokáltam, mint Donald Trump a világ.
Hát én tavaly július óta európai ügyekkel, vélemügyekkel foglalkozom, és vitatkozom mindenütt. De még egyszer mondom, az európai, most megnézzük az Európa barométert, az európai polgárok legutóbbi felmérés 67%-a azt követeli, hogy legyen bátrabb, erőteljesebb, határozottabb az európai vezetés. Másik oldalon, amikor megmérik, ugye lásd most hát, Dánia. A Dánia az egy erősen atlantista, Amerika barát ország, de valami erősen, nagyon erősen. És most a 60%-a lakosnak azt mondja, hogy Amerika ellenség. Ez nem normális. Hát,
értem, ez világos, csak akartam, hogy legyen ebben a műsorban is egyfajta show, és ez sikerült. Vezérezredes úr, Szenes Zoltán, nagyon-nagyon köszönöm, vége a műsornak, és még hallgatnánk azért tovább, de ez magasabb rendű. Köszönöm.
A Trumpi jelenség beköltözött a műsorba, köszönöm.
Viszont hallásra. Horváth Ádám, Lőrinc Csaba és Ölvei Kriszta nevében köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.